Kulturpart. Konok Tamás vendégei vagyunk a műtermében, és a beszélgetésünk apropója az, hogy a műcsarnokban nyílt egy nagyon különleges kiállítás, amely nem az ön kiállítása, ön csak egy része ennek a kiállításnak, hiszen ez tulajdonképpen az ön családjáról szól, Sándi Gyuláról, az építészről, illetve az idősebb Sándiról, aki festőművész volt, illetve az ön édesapjáról, aki fantasztikus fotókat készített. De hadd kezdjük az építésszel. Amikor a Széll Kálmán tér felé jár, és fölnéz a postapalotára, akkor mit ér?
Hát mindig egy kicsit összeszorul a szívem. Ugyanis én nagyapámat én nagyon-nagyon szerettem. Ő volt az, aki elindított valahol a művészi pályán, kitűnően rajzolt. És sokszor bevitt magával mint gyereket a műegyetemre, ahol az óráit tartotta. Hát egy élmény volt a vele való együttlét, és még nem egész kisgyerek voltam, 5 éves, volt egy kis zsámoly, mindig oda vittem a rajztáblához, fölálltam akkor padszemes szemmagasságba, láttam a tuskihúzót, amit húzza az építészeti alaprajzokon a vonalakat, és hát ezt egy áhítattal néztem. Közben remekül beszélt, és szavalt verseket, Divina Komédiát, és klasszikusokat, szóval rémesen élveztem az együttlétet. Ez tulajdonképpen így indult kisgyerekkorban.
Az ember tragédiáját is kívülről tudta, ugye?
Tökéletesen ő. Szóval fantasztikus memóriával rendelkező valaki volt, és hát kitűnően tudott beszélni. Már kisgyerekkoromban néhányszor bevittem a műegyetemre, ő épületszerkezettant tanított, és hát élményszerűek voltak az órái, mert amikor beszélt, a táblán rögtön rajzolta különböző épületszerkezett elemeket, homlokzatokat, és hát egy nagyon spektábilis benyomást keltő élmény volt mindig az ő egyetemi órája. Szóval a gyerekkorban is már nagyon jó kapcsolatban voltunk, és mindig mesélt nekem, miközben rajzolt, és én megnéztem is. Hát tulajdonképpen az inspiráció innen indult egy kicsit. Ugyanakkor apám kitűnő hegedűs volt, és már 5 éves koromtól én kezdtem hegedülni, tanulni. Szóval ez a két dolog, a hegedülés és a rajzolás, ezek úgy egyformán nőttek egy kicsit velem, már mint az érdeklődés. De hát végül is, aztán érettségi után úgy alakult, hogy megpróbálom a képzőt, ha sikerül, akkor festői pályára megyek, ha nem, maradok a konzervatóriumban. Szóval úgy alakult, hogy rögtön első között fölvettek, így eldőlt tulajdonképpen a utóbbi következő sorsom.
És a zenélés megmaradt azért valamilyen szinten?
Ez hosszú ideig megmaradt. Ez még 30 éves korom, amíg itthon voltam Magyarországon, rendszeresen kamarazenéltünk kollégákkal, barátokkal. Ez a legnagyobb élvezetek egyike, a Vonós négyesben részt venni. Szóval ez megmaradt a zenélésből, és mai napig is egy bizonyos nosztalgiával gondolok ezekre az időkre. Egy dolog van, hogy különösen a hegedüléssel napi 5-6 órát kell gyakorolni. Érdekes módon a rajz fejlesztése, ez nem idő függvény, hogy mennyi hány órát rajzol az ember naponta. A szemlélet tulajdonképpen, aminek az elsajátítást, és hát az embernek meg kell tanulnia, és aztán ez valahogy fejlődik akkor is, amikor az ember nem húzza mindig a vonalakat.
Említettük ifjabb Sándi Gyulát, az ön nagyapját, akinek nem csak a postapalatát köszönhetjük, hanem hát számtalan csodálatos evangélikus templomot. Azon gondolkodtam, hogy ugye az ön művészet és egy geometrikus művészet, hogy vajon van-e kapcsolat, hiszen talán az első vonalzót, vagy az első körzőt, azt ő adta az ön kezőbe, és ebből valami talán átment a művészetben is, nem?
Föltétlen, ugyanis amikor ő az alaprajzokat rajzoltam egy geometrikus szerkesztés, és tulajdonképpen egy elvont absztrakciója az épületnek. Hát én ezt óriási bámulattal figyeltem, és ezeket aztán ugye az egyes épület pilléreket ugye egy színnel ki is kellett festeni. Amikor nagyobb bacska fiú voltam, akkor már ezt rám bízta, hogy ezt csináljuk, ezeket a színezéseket, amelyet nagy örömmel töltött el, és hát én tulajdonképpen figyeltem, amint ő rajzol, és közben mindig ő verseket szavalt, beszélgettünk. Hát egy nagyon, nagyon élményszerű, szoros kontaktus volt vele, és azt lehet mondani, hogy a képzőművészet iránti érdeklődésemet ő volt, aki ambicionálta, és felkeltette bennem is.
Beszéltünk a színekről, és ugye az édesapja volt szinte az első, az úttörő, aki színes filmet használt, és színes fotókat fotókat
igen, készített. Itt Magyarországon az Agfa film, színes filmek, ugye akkor ez csak diafilm volt. Ez 37-38-ban jelent meg Magyarországon. És apám még ugye szenvedélyes fényképész volt, és rögtön két Leica fényképezőgépe volt, egyikkel mindig színesen fényképezett dia filmeket, a másikat fehér-feketével. Na hát szóval ő indította el, azt lehet mondani, elsők között, akik az egész színes fényképezést elkezdte. Ő akkor, mint katonatiszta, haditudósítókhoz került, és mint fényképész, riporter, kim volt az orosz harctéren, nem a háborús eseményeket, de az ottani embereket, gyerekeket, szerencsétlen öregeket fényképezte, és hát egy fantasztikus portré sorozatot fotográf, ami kis volt állítva. Egy kisgyerek, emlékszem, egy ilyen fekete kenyérrel, hát egy remek fölvétel. Na, idős emberek, asszonyok, és kiírta, hogy ezek ellen harcolunk.
Ez hányban volt?
Ez volt 40-ben. Hát ugye a dicsőséges háború elején még, és hát persze ebből botrány lett, leszedették meg minden, de tulajdonképpen ő tudta, hogy ennek az egész dolognak nem lesz jó vége. Kim volt a harctéren, és rengeteget fényképezett orosz embereket, házakat, lakásokat, és azt lehet mondani, ez még mai napig is egy lappangó anyag, hogy ebből ő tulajdonképpen az ember egy betekintést nyert az akkori orosz mindennapok életére, a vidékre, a falura, ami szinte ismeretlen volt, ugye Oroszországon kívül, mert senki ezt tulajdonképpen nem dokumentálta.
De ő kint volt a második magyar hadsereggel a Donkanyarban?
Kint. Tulajdonképpen először a haditudósító századnak volt az egyik parancsnoka. Az kimondottan, ugye dokumentáció, ugye a hősi háborúnak a dicsőítésére küldték ki az alakulatot. Apámat ez nem érdekelte. Ő az embereket, az ottani egyszerű időseket, asszonyokat, gyerekeket fényképezte, amiből egy óriási fotóanyag jött össze. Ez volt 40-ben, és aztán kim volt másodszor is. Ugyanis ez az állásfoglalás, ez nagyon nem volt szimpatikus az akkori gondolkozásnak, és őt aztán átvezényelték a gyalogsághoz, vagyis haditudósító századtól el tanácsolták, és akkor mint zászlajparancsnok kint volt közel egy évig a harctéren. Majd, amikor a szálasi hatalomra jutott, ő azt mondta, hogy ezt ő nem hajlandó tovább. Eljött értem, akkor 14 éves töltöttem be, egy rendkatona ruhával, engem beöltöztetett, a szája még lógott a katona zsapka, mondanom se kell, és elvitt magával a harctére. Ugyanis ő akkor már szervezte az átállást, és hát ő attól félt, hogy a németek engem kiutcolnak nyugatra. Így kerültem aztán apám mellé, és így történt 44 decemberében, hogy az alakulatának egy kis csoportjával sikerült az átállás. Ő lett aztán a debreceni ideglenes kormány idejében, amikor Budapest még körül volt zárva, az első demokratikus kormányánál az egyik tulajdonképpen szervező, és ő volt az, aki már abban az időben nagyon sok dokumentációt készített. Ez akkor ott voltam én is vele Debrecenben, és aztán így tulajdonképpen mint gyerek voltam szemlélője ennek az egész irtózatnak, ami azt hiszem egyedül talán én, mint gyerek éltem meg ezt az egész háború végi állapotot. És akkor, amikor sikerült egy kisebb csoporttal az átállás Debrecenbe kerültünk, és ott alakult a demokratikus kormány és az első demokratikus honvédség, hát mondanom se kell, civilek minden együtt, egy teljesen heterogén társaság. Hát a célja akkori kormánynak az volt, hogy a magyarok ugyanúgy, mint a románok, még részt vegyenek valahol a szövetségesek mellett a hadműveletbe. Ne mi legyünk az utolsó csatlósa ennek a háborúnak. Hát ez meg is történt. Kikerültünk Németországba, de az oroszok már nem engedték, hogy harcba szálljon ez a kis magyar alakulat, ami tulajdonképpen egy másfél ezred volt, aminek apám volt a parancsnoka. Szóval így aztán Ausztriába, mire kiértünk, az oroszok nem is adtak fegyvert. Szóval látszott, hogy az oroszok ezt már nem akarják, hogy még egy szövetségesük legyen. Így kerültünk vissza aztán Magyarországra, apám Győrbe lett városparancsnok, és ugye akkor őt kapacitálták, hogy lépjen be a kommunista pártba. Hát ezt ő többször elutasította. Utána szolgálaton kívül helyezték, nyugdíjazták, pár hónapra később megmondták a nyugdíját, és hát ott álltunk minden nélkül. Apám akkor letette a fényképész szakvizsgát, és mint maszek fotós kezdett el pénzt keresni a fényképezéssel. Hát szóval ez volt 46-ban, 47-ben. És hát így volt aztán nyugdíjazása életkoráig. Nagyon beteges volt már. Addig ő tulajdonképpen a fényképezésből élt.
Tamás, hadd kérdezzek valamit, ma már ugye az emberek nem is gondolnak bele, azt mondjuk, hogy haditudósító, azt mondjuk, hogy kim van a fronton. De ugye ez akkor praktikusan azt jelentette, hogy ő labor.
Ez volt, ne, ez egy alakulat volt. Igen. Ez körülbelül egy olyan 1000 ember körüli csoport voltak, fényképészek, újságírók, festők, rajzolók, hogy mondjam, akik riportokat készítettek. Ez egy úgynevezett haditudósító század volt. Aha. És ennek az alakulatnak az egyik parancsnok apám volt. Ennek ez volt a feladata, hogy a háború mellett ez az alakulat a magyar harci tevékenységeket dokumentálja, híradókat, ugye akkoriban ez a haditudósító század készítette, ami a harci cselekményekkel kapcsolatos
volt. Csak azt akartam kérdezni, hogy ők ott hívták elő a filmeket, gondolom. Ott...
Ez egy nagy alakulat.
Igen.
Volt külön filmes, fényképész, fotós, újságíró, szóval tulajdonképpen egy nagy laboratórium is volt, ahol ezt az egész anyagot rögtön feldolgozták.
Fantasztikus. És később, amikor ugye ez a két Leica gép, amit említett, azok ki vannak állítva a műcsarnokban, akkor az egyikben fekete-fehér volt, a másikban színes. A színes az hogy működött? Azt vissza kellett küldeni?
Csak Agfa diafilm volt. Vagyis ez papírra még akkor ez nem működött. Vagyis vetített képek voltak, színes vetített képek. Érdekes volt a Kodak, az a amerikai, aztán már a háború alatt nem volt, Agfa volt. Ez mindig olyan kékes, szín felé volt eltolódva ezek az, hát persze a mai technika mellett ezek voltak az első színes fényképezőzésnek a kísérletei még, szint azt lehet mondani. Szóval ő rögtön elkezdett az egyik Leicája ezzel a diafilmmal színesen volt mindig töltve.
Ő hívta elő, vagy vissza kellett küldeni?
Ő haditudósítóknál volt. Ugye ma a filmet az csak laboratóriumban lehetett, házilag nem előhívni. Vagyis a haditudósító alakulatnak volt egy fotó filmes laboratóriumban. És ott hívták elő.
Tamás, ugye beszéltünk a műcsarnokbeli családi kiállításról, ha úgy mondhatjuk, de ha jól tudom, akkor készül egy önálló kiállításra is, vagy talán többre.
Igen, ez decemberben lenne a Ludwig Múzeumban.
És ha jól tudom, akkor nem csak a Ludwigban, hanem a Molnár Ami galériában is láthatók lesznek a képei.
Úgy időzítette Anni, hogy a Ludwig Múzeummal együtt, egy időben az ő galériájában is lesz a kisebb képekből egy bemutató.
Fantasztikus. Tamás, én nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott minket a műtermében.
Én számomra volt öröm.
Konok Tamás festőművésszel beszélgettem. Nagyon sok jó egészséget kívánok még, és még egyszer 90.
Köszönöm szépen.
Köszönjük. Kulturpart.